Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket, hogy ismét a Mária Rádióban az éter hullámain keresztül találkozhatunk. Kérném szépen, a múltkor az egészségügy aktualitásairól beszéltünk, most ismét a miben áll a gazdagság, miben látták a gazdagság forrását az elemzők, gazdaságpolitikusok, elméleti szakemberek. Azonban nem elméletekről szeretnénk beszélni 300 év távlatából, hanem azt az érdekességet szeretném folytatni, hogy kiemeljük, együtt elgondolkodjunk arról, hogy a gazdaságban melyek azok a problémák, időről időre visszatérő kérdések, amelyek 300 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt és ma is felmerültek. Olyan ez, mint a professzorához betérő hallgató, aki 20 évvel előtte vizsgázott nála, és 20 év után visszatér, és akkor megnézi vizsgaidőszakban a tételeket, kérdéseket. Hát professzor úr, hát ezt mindenki az előző évfolyamtól, meg 10 évvel ezelőttről, 20 évvel ezelőttről lemásolhatja, mindenki tudhatja, mik a kérdések. És akkor válaszol neki a tanár, ja, fiam, a kérdések ugyanazok, de a válaszok nem. Hát ugye mi most korunk kérdésére szeretnénk a régi kérdésekre adott új válaszokat keresve is elgondolkodni. Nos kérem szépen, ez a David Ricardo azért is híres, nevezetes, mert a tőzsdén is ügynökösködött és meggazdagodott. Az általunk érintett, korábban és most is érintett személyek közül lényegileg kettő volt csak, ő Ricardo és aztán 20. században Keynes, aki sikeresen meggazdagodott a közgazdaságból. A többiek mind szegények maradtak. Nos, aztán emellett azért Ricardo érdekes egyéniség volt, mert nem csak hogy a sikeres tőzsdei tevékenységével meggazdagodott, az 1800-as évek elején London második leggazdagabb embere lett a polgárok közül, és ingatlanokat, fölbirtokokat vásárolt, kastélyokat is építetett, de sokat jótékonykodott. És a sikeres üzletemberi gondolataiból, tapasztalataiból született meg aztán a közgazdasági munkássága. Nagyon érdekes, hogy 1810-ben írta meg az Arany magas ára című művét, amelyben azzal foglalkozott, hogy kritizálta az angol jegybanknak a pénzpolitikáját, pénzkibocsátási politikáját. És akkor azt mondta, hogy a napóleoni háborúk idején a brit kormány letért az aranyalapról, tehát nem válthatták át az emberek a papírpénz aranyra. De ez minden esetre növelte a bizonytalanságot és az embereknek a bizalomvesztését. A bank viszont növelte a jegybanki pénzkibocsátást, hitelkehelyezést, és ezzel egy fedezet nélküli pénzzel megnövekedett hitelállományhoz vezetett, és a növekvő kormánykiadásokat, hát a háború miatt is. Ricardo azt állította, és máig is érdekes erről az alapösszefüggésről elgondolkodni, hogy szoros összefüggés van a papírpénz mennyisége és az árszínvonal között, vagyis a papírpénznek a növekvő kibocsátása az árszínvonalat megnövelte, inflációt gerjesztett. És ebből levont Ricardo egy nagyon fontos következtetést, hogy az államnak, illetve a jegybanknak ellenőrzése alatt kell tartani a pénz és a hitelállományt. Tehát a forgalomban lévő pénz és a forgalomban lévő hitel, ezeknek az állománya alapvető a pénzügyi stabilitás szempontjából. Érdekes, máig szóló újítása a külkereskedelmi elmélete. Korábban azt mondták, hogy minden ország találjon olyan külkereskedelmi termékeket az exportra, amelyben ő a legjobb, és az export révén abszolút előnyre tegyen szert, tehát magyarul ő legyen, ő gyártsa le, és ő adja el a legjobb gépet a legdrágábban, és akkor lehet kereskedni, ha mindkét ország, mondjuk Anglia és India is talál olyan terméket, amiben ő a legjobb. Igen ám, de azért ez pláne iparcikkeknél, vagy olyan országnál, ahol nincs kiaknázva a nyersanyaga, hát elég nehézkes, vagy éppen egyoldalú, ugye gyarmati munkamegosztást tesz csak lehetővé. Vagy Európában is két ország közül, hogyha egy fejlettebb és egy fejletlenebb kereskedik, hát akkor mindenkinek találnia kellett volna olyan terméket, akkor lehet csak előnyösen kereskedni, ha ő azt jobban, olcsóbban, jobb minőségben állítja elő. Na most Ricardo azt mondta, hogy akkor is lehet kölcsönösen előnyös külkereskedelem két ország között, ha az egyiknek mindenben előnye van, pénzbe kifejezve, termelékenységbe, nem talál mai példával mondjuk Svédországgal szemben Görögország olyan árut, amelyet ő olcsóbban, jobb minőségben, termelékenyebben tudna előállítani. Ricardo azt mondta, semmi baj, akkor is jól jöhet létre az export és az import, vagyis a fejlettebb ország szakosodjon arra, amiben az ő előnye nagyobb, így kihasználhatja a műszaki fejlettségét, és a fejletlenebb ország pedig szakosodjon arra, amiben a lemaradása kisebb. Ő Anglia és Portugália példáját hozta fel, a bor és a posztó példáját, hát ugye elég ravaszul, mert a posztótermelésben, az iparban gyorsabban növelhető a termelékenység, és a bortermelés, szőlőtermesztés ugye jobban ki van téve az időjárás ingadozásainak, tehát a mai nap általában, még ha egy adott időpontban azonos is a termelékenység, a fejlett ipara specializálódó ország többet nyer, és gyorsabban növeli a hasznát, és a lemaradó ország lemaradása pedig még nagyobb lesz, mert hát rossz a termés, vagy elpusztítja valamilyen kártevő, jól tudjuk a filoxéra pusztítását 120 év után is emlegetik a szőlőtermelésben, tehát a feltételek nem egyenlők, például sem az ipar és a mezőgazdaság, de különösen nem a dolgáltatások, ipar és mezőgazdaság teljes összehasonlításában. Na most, hát ugye ez volt a nagy áttörés, hogy a legfejlettebb országok, hát Ricardo ugye természetesen Angliát tekintett annak, az 1820-as években ez valóban így is volt még, míg nem aztán ugye az 1850-es évektől a 19. század második felében, és különösen pedig a 1871-es német egység után, az első világháborúig Németország, majd Amerika gyorsan tört előre, és bár Anglia még akkor őrizte vezető szerepét, de valójában az első világháború utára átrendeződtek a viszonyok, Németország háborús veresége miatt, és az USA gyors előretörése, hiszen ő nyújtotta a hadi kölcsönöket Angliának és Franciaország. Ha beruházunk és próbálunk fejleszteni, akkor növekszik-e a profitráta? Tehát 100 dollár vagy 100 forint befektetett tőkére, ha gyarapítjuk a tőkeállományt, akkor többet tudunk-e fajlagosan keresni, vagy éppen egyre több, egyre nagyobb intenzitással csökken a jövedelmezőség. Erre a válasz az az, hogy egy bizonyos pontig, ha kiterjesztjük a termelést, ugyakkor nagyobb haszonhoz jutunk, a nagyobb gyárba gyorsabban, jobb gépeken több öltönyt lehet például gyártani, de egy bizonyos optimális pont után már hiába ruházunk be, hát különösen érvényes ez lát a mezőgazdaságot, hogy hiába szórunk ki háromszor annyi műtrágyát, egy pont után nem megnő a termelékenység, hanem kiég a föld. Vagyis ebből az következik, hogy egy bizonyos optimális pontig érdemes a méretet növelni, mert javul a méretgazdaságosság, és egy pont után viszont csökkenő hozadék lép be, vagyis Ricardo ezt megfogalmazta a csökkenő hozadék törvényét, hogy egy bizonyos pontig érdemes többet termelni, utána viszont csökken a hozadék. Még valamivel nagyon fontos dologgal foglalkozott, nevezetesen azzal, hogy a gépesítés, mai körülmények között ugye az automatizáció, ennek a révén olcsóbban lehet termelni, a fajlagos ár csökken, tehát az egységnyi termékeknek az ára olcsóbbak lesznek, és a profitból többet lehet megtakarítani. A megtakarítás tőkévé válik, akkumulálódik, és ebből megint új beruházásokat, üzemeket lehet finanszírozni, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek. Tehát nagyon fontos az, hogy a beruházások és annak a révén a termelésnövelés munkahely teremtést is jelentsen. Utána egy másik nagyon érdekes egyéniség volt, aki már akkor a demográfiával foglalkozott. Őt Malthusnak hívták, és a következőket mondta. A természet minden csapása közül a legvégső és legborzalmasabb az éhínség. A szaporodás törvénye erősebb a föld eltartó képességénél, és az idő előtti halál valamilyen formájában ráköszön az emberiségre. Ő ezt nem kívánta, csak megállapította, mert úgy vélte, hogy a mezőgazdasági termelés és az élelem termelés lineárisan szaporodik, míg a népesség növekedése exponenciális. Tehát a népesség mértani haladvány szerint halad előre, míg az élelem növekedése csak lineárisan 1, 2, 3, 4, míg a népesség növekedése 1, 2, 4, 8, stb. És a 9. lépésben ugye az élelem növekedése, akkor egy évtől, ha minden évben egyel növekszik, akkor 1-től 9-re jut, és ugyanígy a népesség növekedése pedig 9 lépcsőfokban, ugye 1-ről 264-re. Na most ő azt mondta, hogy ennek a következménye az éhínség, a tartós nyomor, a bűnözés, a háborúk, a föld birtoklásáért, és így tovább. Na most a valóságban a fejlődés során éppen, hogy a termelékenység növekedése miatt szerencsére nem igazolódtak a Malthusnak a bal sejtelmei. Ő emiatt, a mondott tézise miatt azt javasolta, hogy az emberek később kössenek házasságot, vándoroljanak ki, tehát ő pártolta az Angliából Amerikába való kivándorlást is. Igen ám, de a népesség növekedése is valójában a történelmi korszakokban egyre lassult a fejlett világban, míg a fejlődő világban magas maradt, mivel az oltások és az orvosi helyzet javulása, egészségügy javulása lejjebb vitte a csecsemő halandóságot, de ugyanakkor a születések száma és aránya pedig magas maradt. Ez viszont mai is probléma, tehát 300 év után is Európában a népesség csökkenése, és a fejlődő világban pedig a népességnek a növekedése, és nagyon gyakran valóban az egyfőre jutó élelem csökkenése is bekövetkezett. Ez az oka a fejlődő világ elég nagy részében való éhínségeknek és nyomornak. Ugyanakkor az egyensúly a mindenkori népességhez és a megélhetéshez szükséges erőforrásokhoz kell, hogy fennálljon. Magyarul, ha holland termelékenység lenne az afrikai országok mezőgazdaságában, akkor emberhez méltó életet, az éhínségek elkerülését és javuló élelmezést lehetne elérni. Úgyhogy a Malthusnak a népesség növekedésre vonatkozó prognózisai komor helyzete a mai világban, a harmadik világban ma időszerűbbek, mint valaha. Ez ellen a szociális piacgazdaság kifejlesztésével lehetne üzeni, mint ahogy Európában, de Afrika erre még nem alkalmas, de azért Európának sokat kellene segíteni ahhoz. Például, hogy nem élelmiszereket nyújtsak segélyként, katasztrófák idején persze erre is szükség van, hanem kutakat fúr ma már, a nagyon modern technológiák lehetővé teszik a Szaharában is a kutakfúrását, és akkor utána a népesség a kifúrt kutakból a tiszta ivóvizet és öntözővizet vezesse el, és fejleszten helyben. Ugye olyan ez, amelyet karitatív szervezetek is hangsúlyoznak, hogy meg kell tanítani az embereket halászni, és nem elég halat adni. A német gondolkodók közül Friedrich Liszt érdemelne említést, aki azt mondja, hogy az olyan nemzet, amelyik csak földműveléssel foglalkozik, olyan, mint az az egyén, akinek az anyagi javak termeléséhez csupán egy karja van. Liszt nagyon nagy hatást gyakorolt a védővámok rendszerére, azzal érvelt, a védővámoknak a nemzeti rendszerét javasolta, ez a műve 1841-ben jelent meg. Kossuth mennyire szinkronban volt az európai fejlődéssel és még az elméletekkel is, hogy felfigyelt erre, és ennek kapcsán szervezte meg 1842-43-ban a Koni Védegyletet Magyarországon, akiknek a tagjai önkéntesen vállalták, hogy nem vásárolnak külföldi árut, külföldi iparcikket, ha abból magyar is rendelkezésre áll. Ez a helyzet, Liszt személyisége nem önmagában fontos, hanem az elméletének annak a tétele miatt, hogy vajon szabad kereskedelemre vagy védővámokra van-e szükség. Ugye a latin protectionismus szó a protekció védelemből származik. És úgy válaszolta meg a kérdést, hogy a fejlődő, felfejlődő új iparágakat és a nemzeti termelést célszerű védővámokkal védeni, ameddig felnőnek és versenyképesek lesznek. És hogy a védővámok bevételt jelentenek az országok költségvetésébe, és a hazai vámmal nem sújtott cikkek fogyasztása felé terelnek, tehát a megdrágított külföldiről a hazai termékek felé terelik el a piacot. Hát kérném szépen, ma ugye ez nagyon megváltozott ez a helyzet, abban az értelemben, hogy az Európai Unión belül nem lehet vámokat kivetni, mentesség van a most már csak 27 tagország között. Azonban a nemzeti gazdaságvédő politika, ha így tovább visszük a gondolatot, nem csak védővámrendszert jelent a protekcionizmus, hanem hogy nemzeti gazdaságvédő és egyben gazdaságfejlesztési politika. Na hát a 21. században a nemzetek versenyében ez kerül előtérbe. Tehát ha Magyarország jobban tudjuk a gazdaságot megszervezni, kutatást, jobb oktatást szervezünk, hogy jobban kiépített és fejlettebb humántőkénk legyen, mint más országé, akkor előre tudunk jutni, és akkor a nemzetközi kereskedelemben előnyre tudunk szert tenni. És Liszt azzal fejeztem azt a gondolatát, hogy utána, ha fejlődtek az iparágak, akkor a fejlettebb országnak viszont a szabad kereskedelem előnyös, mert ha szabad a kereskedelem, akkor egyenlő feltételek közül az erősebb jut előretöréshez, extra profithoz. Hát ez történt a történelemben, ameddig Németország fejlődött, és amikor ő vált a legerősebbé, akkor ugye a versenytársai nem véletlenül kerültek konfliktusba vele, illetve Németország ővelük. És utána a USA kezdetben önmagára támaszkodott, és utána pedig a világkereskedelem szabadságát hirdette, amikortól ő lett a legerősebb a második világháború után a nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi rendszerben. A nemzetközi pénzügyi rendszerben pedig az USA-nak az is egy nagyon nagy előnye, sőt az aranypénz rendszerről való letérés után. Az USA dollár valójában az amerikai jegybank, ugye a Federal Reserve, rövidítve ugye Fednek mondjuk, ő bocsátja ki a dollárt, és az egész világ számára valójában Amerika pénze, a dollár a kereskedelmi valuta, a nemzetközi kulcsvaluta, tehát a legfontosabb, amiben kereskednek, és a tartalékokat is dollárba tartják. Hát ameddig dollárba tartják a tartalékot, és nem vásárolják el, akkor addig is ugye valójában hitelt nyújtanak az USA-nak, hiszen az USA egy papírral, vagy most már ugye kötvényekkel, sőt leginkább manapság már a komputerbe bepötyögött számsorral fizet reális értékekért, míg az USA a saját termelése fölött fogyaszt kínai és európai árukat is. Most kérném szépen, mindez a jó gazdaságpolitika szükségességét támasztja alá. Még egy érdekes német közgazdászról kéne megemlékezni. Az 1800-as évek első felében működött Thünen, aki azt mondta, hogy a termelési körök kialakítása nagyon fontos. A termelési kör középpontjában egy-egy nagyváros legyen, tehát Berlin, Köln, München, stb. Ő öt ilyen kört határozott meg a termelés számára, amelyben ugye azt mondja, hogy a nagyváros ellátó körzetekre van szüksége, a szemes terményeket, romlandó terményeket, kerti terményeket, tejféléket kell a legelső körben előállítani, hogy a városba szállításig ne veszítsék el ugye a tápértéküket, ne romoljanak meg. Hát ugye ma a hűtőkocsik ezt felülírták, de minden esetre, hogy a városoknak a vonzás körzete, ez máig megmaradt ez a fontos fogalom, kertvárosok idején is, ugye. Aztán a másodikban erdőgazdálkodást folytassanak, mert a nagy súlyú fa szállítása nem érné meg nagyobb távolságról, és hát akkor még fával fűtettek, meg részben fa, részben szénre alapult az ipari termelés is. Na akkor utána azt mondta, hogy a harmadik körben szemes terményeket, gabonát termesszenek, és a negyedik körbe helyezte érdekes módon az állattenyésztést, mert akkor még az állatokat saját lábukon hajtották, szállították. És az utolsó körben pedig a vadgazdálkodást, a természeti javak fenntartását és kiaktázását javasolta. valójában milyen érdekes dolog. Hát ma már ezek a telephely előnyök nagyon megváltoztak, de máig is fontos szerepet játszanak, hogy hova telepítsék az új iparágakat, vagy hova telepítsék a legfejlettebb iparágakat, és akkor erre vagy az a válasz, hogy ahol a legjobb termelési tényezők vannak, tehát termelési szempontból kell javítani mindent, ez érvényes a legkisebb beruházóra is, ugye, hogyha cukorgyárat telepítenek oda, akkor cukorapatermelésre van szükség, vagy az adott szőlőtermelésre épülhet ugye egy nagyon jó borászat, lásd Tokaj, mi nálunk, tehát, hogy ki kell aknázni az előnyeket. És a másik, hogy viszont miért szállítanak olyan messze termékeket távoli piacokra? Mert a másik dolog az, hogy az megéri a fizetőképes nagy piac, a gazdagodás nyomán, ahol sok iparcikket keresnek, drága szolgáltatásokat, oda érdemes építeni mondjuk a luxusszállodákat. Hát ugye napjainkban a koronavírus idején milyen szomorú probléma most ez is. Érdekes a termelési költség, a kamat és a haszon viszonya. Ugye ha nincs elég piac, akkor a kedvező olcsó termelési költség se jó. Tehát amikor bárki, kérem szépen, egy kis beruházó is dönt a piacra lépéséről és a termeléséről, akkor több dolgot kell egyszerre figyelembe venni. Az egyik az, hogy a termelési költségek a versenytársakhoz képes megfelelőek legyenek, tehát versenyképes legyen. A másik az, hogy a piacra szállítás költségei, értékesítési költségek, szállítási költségek, stb. Mennyi. A harmadik nagyon fontos kérdés alapvető, hogy felveszi a piac az adott termékeket, vagy éppen megnövekedett kereslet nyomán a több termelést is, és milyennek az egésznek a viszonya, a rentabilitás, tehát az adózás előtti nyereség, és utána mi mindent kell kifizetnünk a munkabérektől az adókig, és akkor utána mennyi a termelés végső eredménye az adózás utáni nettó nyereség. Hát ugye minden gazdálkodónak ma is ezzel kell szembenéznie, és ezeket együttesen figyelembe vennie. Mikor így elgondolkodom a gazdaság fejlődésén történelmileg, akkor gyakran eszembe jut a német történeti iskola, így hívják őket, és azt mondta egy Wilhelm Roscher nevű német közgazdász, hogy az ember tudományunk kiinduló pontja és célja is. Mit értett ezen? Azt, hogy a gazdaság szerves része a társadalomnak, a gazdaságban nem csak gazdasági erők, hanem erkölcsi, kulturális, pszichológiai erők és tényezők is adtak. És ezektől nem lenne szabad eltekinteni. Milyen fontos a 21. században is a megújulásunk és előretörésünk számára, hogy egy erkölcsalapú gazdaság, kulturális vívmányok, a kulturált munkaerő, a kulturált ember, mint emberi erőforrás egészében, és a pszichológia, hogy társadalom pszichológiailag hogyan áll valaki például a tanuláshoz, kereskedőként az emberekhez, és így tovább. És a történeti iskola azt is hangsúlyozta, hogy nem elég a gazdaságot vizsgálni az előbb ugye felsorolt elég sok bonyolult tényezővel együtt, hanem a nem gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni, tehát össze kell hasonlítani a történelmi tapasztalatokat, a régi korok tanulságait, és akkor, hogy össze kell kapcsolni a történeti elemzést a statisztikai tényeknek a vizsgálatával és az abból levonható következtetésekkel. Én is gyakran említem ugye az intézményeknek a szerepét, hát erre egy külön iskola is volt, úgy is mondják, hogy intézményi iskola. Két kiemelkedő képviselőjük volt, az egyik Veblennek hívták, a másikat Galbraithnek. Az állammal foglalkozók ugye történelemben is és gazdaságban is, jogban is gyakran találkoznak a nevével ennek a két amerikainak. Na most Galbraith bírálta azt, hogy ha nem veszik figyelembe az intézményeket, vagy nem jó intézményeket alakítanak ki, akkor a legszebb emberi erőfeszítések sem juthatnak sikerre. Azt mondta Galbraith, hogy a technokrácia lép a vállalkozó helyébe, és egy egész iparág jön létre a fogyasztó befolyásolására is. Vagyis a klasszikus közgazdaságtan, meg az elméletben az emberek a fogyasztó szuverenitásáról beszélnek, valóságban pedig egyre több minden befolyásolja a reklám révén a fogyasztót. Érdekes az is, hogy korábban a reklámokban 80% volt körülbelül az információtartalom átlagosan, egy nemzetközi felmérés szerint Nyugat-Európában, és 20% a befolyásolás, a pszichológiai ráhatás. Napjainkban éppen fordítva van, 80% vagy a fölötti a pszichológiai ráhatás, és csak 20% a tények. Hát ezt is ugye figyelembe kell vennünk, hogy a fogyasztó mennyire szuverén, de ha odafigyelünk, és a reklámok negatív hatásait megpróbáljuk tudatosan kerülni, akkor ez fontos tényező. Aztán a munkások, dolgozók, általában mindenki a szabadidőt vagy a munkát helyezi be előtérbe. Több szabadidőm legyen, vagy több munkám legyen, túlórák, egyéb otthoni munka révén. Itt a következőről van szó, hogy egy ideig, ameddig ugye a tömegtermelés elterjedt, és a saját gazdaságról áttértek ugye a bérmunkára, és a bérek növekedtek, a gyorsan növekvő bérek mellett érdemes volt egyre több túlórát vállalni, vagy rá is kényszerültek a dolgozók erre. Napjainkban egy érdekes választás van, hogy a családdal való együttlétet egy bizonyos jövedelmi szint után, ha alapszükségletek ki vannak elégítve, akkor az emberek elkezdik többre becsülni. Vagyis már kevésbé választják a másodállást, harmadállást, önmaguk kizsigerelését, hanem többre becsülik a családi együttlétet, a szabadidőt. Tehát a szabadidő felértékelésének is tanulni vagyunk. Azonban éppen a legutóbbi években megint van egy újabb csavar, egy újabb fordulat. Nevezetesen annyi kívánatos új műszaki cikk jelenik meg, le kell cserélni, vagy leszeretné cserélni a legújabb gyermeke számára is, a legújabb komputerre, a legújabb okostelefonra, az 1-2 évvel azelőtti már egyre inkább leértékelődik, majdnem minden műszaki eszköznél ez történik. Na most itt megint azért a család szerepe, éppen amikor hiányzik a családtag, akkor felértékelődik a távol tanuló gyermek, vagy a kiküldetésen messze dolgozó családtag fájdalmas hiánya egyre inkább ráébreszti, remélhetőleg, hogy ráébreszti az embereket a felelősségükre is, és a boldogság igazi forrására. Vagyis ezért választottam a címet az előadás sorozatnak is, hogy az embert szolgáló gazdaságot igényli az ember. Ennek a pandanja, hogy ez csak etikus emberek, etikusan működő gazdaságban tudják kibontakoztatni és elérni. Vagyis a jóléti állam kapcsán említettem, hogy mennyire fontosabb a jól lét az önmagában vett anyagi jólétnél. Az intézmény iskolának van még egy újabb leágazása is, úgy mondják, hogy új intézményi iskola. És Williamson a tranzakciós költségekre mutat rá, mindjárt mondom, hogy mi ez, ugye, hogy az intézmények nem semlegesek, hanem hatnak a vállalati és társadalmi piaci folyamatokra. A piac működése költséges, sok tranzakciós költséggel jár, hát például ugye a valóságos emberből kell kiindulni, akit korlátozott racionalitás jellemez, a lehetőségeket nem ismeri teljesen, és ezen túlmenően még igyekszik is ugye a helyzetét optimalizálni a legkülönbözőbb lépések révén, adott esetben néha trükkökkel is. Na most az információt is meg kell keresni, ez is időigényes, pénzigényes, a szerződéskötés is egyre bonyolultabb, a szerződések végrehajtását is ellenőrizni kell, vita vagy probléma esetén perköltségek is felmerülnek, és a tulajdonvédelmével kapcsolatos biztosítások és biztosító berendezések is egyre drágábbak. Vagyis a termelési tevékenységeket nem önmagukban jellemezhetjük, hanem összefüggéseikben és korlátokkal az egyre bonyolultabb rendszereknek az egyre bonyolultabbá váló korlátaival együtt. Ezért fontos tehát, hogy a struktúrák javítása, az intézmények jó működése és társadalmat szolgáló jó koordinálás, ez most nem csak a politikára, sőt nem is elsősorban a politikára és a gazdaságra értem, hanem az életnek az olyan megszervezése, amelyben az életünk szépségét, jóságát, értékrendszerét optimalizálhatjuk, vagyis a gazdaság, amint annyiszor mindig ide jutok, a gazdaság túlmutat önmagán. Szívből kívánom, hogy a kedves hallgatók életében, munkájában szintén az a szemlélet jusson érvényre mindnyájunkban, hogy egy nehéz korban a Jóisten szeretetével és ember szeretetével, tudással és emberséggel juthatunk előre, és ha ehhez még a szeretet is párosul, akkor egy jó gazdaságban, jó társadalomban emberséges életet élhetünk. Kérjük mindnyájan ehhez a Jóisten segítségét, én is a Jóisten áldását kívánom mindnyájuknak. Köszönöm szépen a figyelmet!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.